Krisztusban, szeretett testvéreim! A 8. napra az idei keresztény egység hét befejező igeliturgiájára ezt a vezérgondolatot állították elénk koreai keresztények, hogy a keresztény remény hirdetése egy megosztott világban, és ehhez választották ki azokat a szentírási részeket, amelyeket hallhattunk, az ezekieli nagy látomást, csontok megelevenedéséről, valamiképpen a föltámadás elővételezése, utána egy lírai szép mondatot a jelenések könyvéből, Isten letöröl majd szemünkről minden könnyet. És hát az új szövetségnek talán a legevangéliumibb részét Jézus hegyi beszédéből, a 8 boldogságot. Hát, személyes érintettségem van 8 boldogság hirdetésénél, bár azt hiszem mindenkinek, ugyanis én a Szentírásnak ebből a részéből írtam a disszertációmat. Ennél fogva az a gondom, hogy mit és hogyan foglaljam most össze mondandómat. De a személyes érintettség vissza-vissza múltba, amikor én azt írtam, összejártunk már akkor is egy ökumenikus társaságba, oda járt Gyökösi Endre, lelkipásztor Bandi bácsi, ahogy szokták itt hívni, Háfenser Károly, meg hát a jobbak. És Gyökösi Endrétől, Bandi bácsitól még egy kéziratot is kaptam, mert mondtam neki, hogy én ebben a témakörben tevékenykedek, és ő is adott nekem kéziratot, és még azt is beledolgoztam a munkámba. Csak hogy elkészült, beköttettem, elfogadták, örültem, barátaimat meghívtam, mert úgy szokott ez lenni, hogy amikor már védésre kerül a sor, akkor aki védi a szakmunkát, az mindig fölkészültebb, mint az opponensek. Tehát bátran mentem, még hétfőn még nézegettem az anyagot, meg a hozzávaló készületi előírt témákat. Csütörtökön megvédem, és este megcsináljuk a bankettet. Az már nem számít, hogy mikor neveznek ki doktornak. Hétfőn kapok egy telefont az egyik vezető professzortól, aki, mint abban az időben szegény, köteles volt mindenről beszámolni, hiszen le kellett adnunk a dolgozatainkat, nem csak a Széchenyi könyvtárnak, hanem azon túlmenően is árgus szemekkel figyelőknek. Azt mondta, van egy kis baj. Ki kell venni egy-két részt belőle. Beköttetett dolgozatokat. Bementem. Pedig előtte megkérdeztem, minden rend? Minden rendben van. Többek közt ki kellett azt venni, mikor a hegyi beszéd történetét vizsgáltam, és eljutottam ugye a 20. század elejéig, azt mondtam, a forradalmárok mindig szembesültek az erőszak kérdésével, hiszen itt szó van arról a hegyi beszédben. Amíg Gandhi megértette a hegyi beszéd gondolatát, és onnét merítette az ő fölszabadítási harcához az erőszakmentességet, nem indiai bölcsességből, hát most akkor az indiai keresztényeket nem üldöznék halálra, hogyha olyan szelídek lennének. Gandhi olvasta a Szentírást, talán még emlékszünk arra a nagy filmre, ül a vonaton és olvassa a könyvet, és az a Szentírás volt. És azt mondta, itt az igazság. Amíg ő megértette, addig Lenin nem értette meg. Balga prédikációnak nevezte. És hát abban az időben, 1981-ben még Lenin mindent megértett. Ennél fogva többek közt ezt is ki kellett venni. Egy szóval visszadobták a dolgozatomat. Hát úgy voltam, meg vagyok én doktori cím nélkül, és nem lesz ráírva sírkömemre, most mi van? Megyek Bandi bácsihoz, mondom, így jártam. Látod, ez a sorsa a hegyi beszédnek, mondta nekem. Hát igen, pedig a hegyi beszéddel, annak megélésével kellene nekünk dokumentálni a világba, hogy mi reményből élő emberek vagyunk. Mert nem elég csak mondani, hogy remélek, remélek, de ugyanakkor minden tettem, minden megszólalásom depressziós. És azt mondom, ne veszítsük el a csüggedést, mert úgy sincs semmi remény mai világban. Mert hát ebbe tele vagyunk. Csak hogy a mi reményünk, a mi boldogságunk, az egy kicsit más, mint a világé. Ha megnézzük a hegyi beszédet, annak is a 8 boldogsági szakaszát, ott egyszer van egy nagy felütés, egy nagy megszólítás, hogy boldogok, boldogok, boldogok. Utána következik egy életforma, és utána szinte jutalomként mindig ott van a végén, hogy övék az Isten országa. Ebből kitetszik az, hogy a boldogság az direktben nem kereshető, az következmény. Egy életformának a következménye. Többek közt itt is különbözünk a világtól, mert a mi világunk direkt módon szeretne boldog lenni. Mai estén, gondolom, Kiskunhalas városában is, diszkóban ott van a fiatalság, meg több szórakozó helyen, és úgy gondolja, hogyha oda elmentő boldog lesz. Ott van, eltölti az estét, boldog lesz. Elmegy egy jó filmre, vagy nem tudom, boldog lesz. És azt nem gondolja, hogy azt így egyenesben nem lehet megszerezni. Az mindig következmény. Egy életformának. Ami ott azokban a nagyon furcsa életideálokban, amit Jézus így mond, hogy a lélekben szegények, a szomorkodók, akiket üldöznek az igazságért, a békesség szerzők, és így tovább. És erre mondják a Szentírás magyarázók, hogy ennek a szövege, ennek a szentírási résznek a rejtett alanya maga Jézus Krisztus. Mert ő ezt mind megvalósította. És még azt is el lehet róla mondani, hogy az Isten országa az valójában ő. Ahol ő van, ahol megvalósítják azt az életvitelt, amit ő élt. Ezért egy ősegyházi, híres szentírás tudós Origenész mondta, hogy Jézus az autobaziléja. Ő maga az Isten ország, ugyanis a baziléja az a országot jelenti. Ő maga az. Egy személyhöz kapcsolódik, és abból lehet nekünk kikövetkeztetni, hogy hogyan kellene élnünk. És ebből a hogyan életből fakad a mi boldogságunk. Hát ugye, ilyen piaci bölcsesség, minden ember boldog akar lenni. Hát ez így igaz. Kocsmából kitámolygó embert megkérdeznék, hogy miért ivott. Hát így érzem jó magam. Boldog akarok lenni. És végül is minden tettünknek ez a motivációja. Én szeretnék boldog lenni. Még olyan esetekben is, amikor valami rosszabbat választ az ember, azt mondja, hogy választottam a kisebbik rosszat. Csak hogy ez a boldogság, ez nem olyan hedonista dolog, mint ahogy a pogány világ gondolja. Ezek a mindenkor meglévő pogányok, azok nagyon hozzákötik az érzéki élvezetekhez a boldogságot. Mi nem mondjuk azt, hogy abban nincs valami öröm. Szent Ágoston szellemesen mondja, hogy még a bűnökben is van öröm. Egyetlen bűn az irigység a legrosszabb, mert abban nincs semmi öröm. De ebből adódik aztán az, hogy mindenféle életformát azért, hogy én boldog akarok lenni, elfogadtatnak az emberekkel. Ha nézzük a kinyilatkoztatás történetét, ott az elején nagyon leragadtak még a boldogságnál a választott nép fiai. Úgy gondolták, hogy ők akkor boldogok, a családi életük nagyon rendezett, nagyon sok vagyonuk van, az állatok szaporodnak, termésük bőséges, ekkor vagyunk boldogok. De aztán mindig voltak katasztrófák az életükben, amelyek kihúzanították őket, hogy ebben nem lehet görcsösen kapaszkodni. Még a legmagasztosabb eszméket is, az Isten szeretetét is kísérheti kudarc. Mert, hát ott volt Jób, aki nagyon sokat szenvedett, ő még utána visszakapta az Istentől az elveszített vagyont, a családot. De mi volt azokkal? A makkabaosi harcok idején, akik meghaltak a hitükért. Na, azok hogyan boldogok? És ekkor a föltámadás hite kezdi őket isteni kinyilatkoztatással megközelíteni. Kezd spiritualizálódni, lelkibbé válni a boldogság. És ugye a Jézus előtti időkre már zsidó nép is eljutott oda, hogy az igazi boldogság valamiképpen mindig Istenhez kapcsolódik. Mert nélküle nagyon mulandóvá válik a mi boldogság tudatunk. Maga filozófusok, a erkölcs tanítók is nagyon sokat gondolkodtak rajta. Hogy lehetne a boldogságot megfogalmazni? Valamikét hasonlít az időről szóló ágostoni aforizmára. Ha nem kérdezed, tudom. Ha kérdezed, nem tudom, mi a boldogság. De valahol itt ragadtak le, azt mondták, az ember értékekben való beteljesülése, ami egy maradandó lelki állapotot eredményez. Ugyanis az a fajta boldogság, amit könnyen el lehet veszíteni, hát az inkább fájóvá válik később. Azt írja Dante, nincs semmi szomorítóbb, mint emlékezni a szép időkre, a nyomorban. Ha valamit elveszítettünk, azon keserű édessé válik. Gondoljanak azokra, akik mondjuk úgy hajóterős szenvedtek az életükbe. Családi életükbe, házasság, visszagondolnak. Milyen szép volt, hogy indult, és milyen fájdalmas lett. Aztán ott azok az esetek, amikor az ember fél, hogy most ez az állapot is megszűnik. Hát hány szülőnek jár az eszébe, ja Istenem, nem lehet kiengedni a gyereket, nehogy valami baj érje, elüsse autó, most már sok minden mást bele kell vennünk a félelmeink közé. Annyira szereti a gyerekét, de elveszítjük. Elveszítjük a házastársat, füleinket. Lehet maradandó boldogság? Jézus Krisztus azt mondja, hogy igen. Már a földön is. Hát képzeljük el, az apostolok kijöttek a főtanácsból, és ezt olvassuk az apostolok cselekedetében. Örömmel távoztak, mert méltónak bizonyultak arra, hogy Krisztusért gyalázatot szenvedjenek. De ez megbotozás volt. Ez nem az, hogy szitták őket. Jó, megverték. Na most, hogyha egy ilyen életállapotot, hogy Krisztusért gyalázatot szenvedett, úgy fogta föl, hogy ez számára öröm, akkor nincs olyan élethelyzet, hogy az ember, a keresztény ember boldogtalan legyen. Mi nem vagyunk mindig boldogok, de sose vagyunk boldogtalanok. Azt hiszem, a kettő között tudunk különbséget tenni. Nincs bennünk mindig eufória, a mai világnak a szélsősége. Reggel ébred depresszióba, aztán felspanolja magát mindennel, aztán estére talán elér egy eufória. E kettő között ingadozik egy mai embernek az élete. A boldogság tartós lelki állapot. És Jézus olyat ad, olyan boldogságot, ami végül is elvehetetlen. Azok az életformák is. A lélekben szegénység. A szomorúság boldogsága. De ezt hogy kell érteni? Úgy, hogy van Istennek tetsző szomorúság, és van a világ szomorúsága. Írja a Szentírás. A világ szomorúsága volt a gazdag ifjújé. Akkor Jézus azt mondta neki, hogy hát ha tökéletes akarsz, ennek adjál mindent, és gyere kövess engem. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. A világnak ez a szomorúsága. Hát hány menedzser szívinfarktust kap, hogy ugye egy ilyen gazdasági világválságba elveszíti a vagyonát. De egy keresztény ember még ott sem olyan. Én ismertem egy asszonyt, nagyon gazdag lány volt a háború előtt, azt mondja, 3 utcára nyíló nagy lakásunk volt. Azt mondta, amikor elvették, fél óra imádság után rendbe jöttem. A szemben lévő patekus meg beleőrült, meg öngyilkos lett. A keresztény ember nem a világ szomorúságában él, hanem Istennek tetsző szomorúságban. És ott a Szentírásban van rá példa, hogy szomorúan bannokolnak az Emmauszi tanítványok. Szomorúan voltak azért, hogy Jézus kínszenvedett. A másokért való szomorúság az Istennek tetsző. Amiben benne van egy etikai feladat is. Mert a szomorúak vigasztalása, amikor mellé állunk, az egyházatják azt is mondják, aki a bűneit siratja, az is az Istennek tetsző szomorúságban van. Ha mások szomorúságát megosztom, és ott törli le Isten szemünkről a könnyet. De ezt lehetne mind végig elemezni, hogy a lehetetlennek tűlő élethelyzetek is másként foghatók föl a hitben. És valamiképpen elvehetetlenek ezek az életállapotok. És hát a végső, a legnagyobb kérdés, hogy például miért halunk meg? Ez a keresztény ember számára megválaszolt kérdés. És hogy mi lesz a halál után? Az is. Éppen ezért a gyászunk is más. Ez nem azt jelenti, hogy a gyászban nem sírunk. Hát ha valakik, akkor az ősegyház hívei hittek legjobban Krisztus föltámadásában. Mégis azt olvassuk István diákonus megölésénél, hogy istenfélő emberek eltemették és keservesen megsíratták. De az ő sírásuk nem az volt. Ott a szeretet sírása volt. És hát mi így lelkészek tudjuk, főként nagyvárosokon, hogy már az is egy kincs, ha valaki sír a temetése, mert nem illik. Egy falu népességének megfelelő közösséget temettem el pesti káplánkoromba. Hát azokat a kiégettségeket már második sorba rágógumistak, cigarettáztak, már nem tudtak sírni. Már az is egy kincs. Hát abban benne van a szeretet jele. Na már most. Hát a boldogság elvehetetlen, akkor ezt a 8 boldogságból megtanulhatjuk. Aztán minden boldogságban valamiképpen ott kell lenni a személyességnek. Egy felnőtt embert nem annyira a tárgyak boldogítanak, sőt, nem azok, hanem azok, mert személyes kapcsolatból valók. Hogy mondjuk egy gyerektől kapott egy szép rajzot, vagy valakitől kaptam. Bennünket a személyes kapcsolatok tesznek teljesebbé, nem a tárgyak. Mai világ itt is téved. Azt hiszi, hogy a tárgyak halmozásával boldogabbá válik. Ugye akárhány plázát megnyitnak, és mondjuk, hogy szegény világ van, abban mindig nyüzsögnek az emberek. Én általában úgy vagyok vele, ha nagynéha bemegyek ilyenbe, hogy rájuk arra, hogy mennyi mindenre nincs szükségem. És nagyon sok ember úgy van, hogy azt hiszi, hogyha mindent meg tudná vásárolni, akkor boldog lenne. Minket a személyes kapcsolat. És a szentírás magyarázók fölfigyelnek rá, hogy a Lukács féle változatban, ott nem azt mondja Jézus, hogy boldog azok, ezek amazok, hanem boldog vagytok. Hogy ő szólít meg bennünket, Jézus. És ha elővesszük a szentírásból azokat a kijelentéseket, amit Jézus a boldogságra vonatkozóan mond, azok valamiképpen mindig ővele hoznak kapcsolatba bennünket. Boldog, akik hallgatják Isten igéjét, akik megteszik. Boldogok, ugye itt a 8 boldogság boldogsága. Még az is boldog, aki nem botránkozik meg benne. Mindig valamiképpen ő magával hozza kapcsolatba. A személyességben. És hát mi az üdvösséget nem úgy képzeljük, bár szem nem látta, fül nem hallotta, hogy az egy rideg valóság, hanem személyes kapcsolat az Istennel és az üdvözültekkel. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Atyám, és mindazt, akik neki adtál, fiadat Jézus Krisztust. És az a biblikus ismeret a legteljesebb személyes kapcsolatra utal. Hogy az Isten személyes ismerete, amikor színről színre látjuk őt, az lesz az ember boldogsága. Hogy ebben megtalálja életének értelmét és célját. És hogy a boldogságnak valamiképpen mindig valami előbbre vivőnek kell lennie. A szeretetet, az emberséget többé kell tenni. És lehet, hogy vannak olyan emberek, hogy igen, fiatalok, akik estében nem bírnak az erejükkel, az jelenti nekik a boldogságot, hogy összefirkálják a falakat, meg ledöntenek sok mindent. Tehát ez egy rombolás. Az igazi boldogság az mindig magával hozza, hogy az ember többé akarja tenni a világát, akik körülötte vannak, azoknak az életét. Igazában, ha mi boldogok akarunk lenni, akkor másokat kell boldogítanunk. Még úgy is igaz, hogyha valakinek valami nagy bánata van, nagyon nagy lelki krízisben van, keressen magána elesettebb embert, és menjen el olyanhoz, hallgassa meg őt. És nem csak az a bölcsesség, hogy gondolj mások nagyobb megpróbáltatásaira, hogy kisebb terhet könnyebbé váljék, hanem egyáltalán az, hogy én ahhoz az elesettebb emberhez oda mentem, meghallgattam, vagy segítettem rajta. Elfeledkeztem magam bajáról, őt pedig fölemeltem. Tehát ez a fajta boldogság, ez mindig a szeretet civilizációját teszi, műveli ebben a világban. Boldogítani akarja azt a közösséget, amelyikben él, és amelyiktől már nagyon sokat kapott. Mert ne felejtsük el, mi már adósai vagyunk ám sokaknak. Valaki azt mondja, hogy mindent magának köszönhet. Hát gondoljunk végig csak egy reggeli ébredésünket. Nem be fölkapcsolta a villanyt. Bekapcsolta a rádiót. Rendes ember kicsit imádkozik. Keresztény ember. De utána fölöltözött. Valami nagyon szerény reggelit evett. Hát hány embere visszamenőleg ott van az ő reggeli készülete. Kezdve az Edisontól a bányászig, a bárki, aki előír állította az elektromos áramot, aki a ruháját megcsinálta, aki előállította. Mi annyi emberrel vagyunk rögtön kapcsolatban csak egy reggelinél is. És mi másoknak adósai vagyunk, akik előttünk jártak. És a hálás ember igazában a boldog. Valaki azt mondja, hogy hát mit köszönjön az Istennek? A legegyszerűbb dolgokat, hogy lát, hogy hall, hogy értelme van, hogy beszélni tud, hogy járni tud. Városunkba Kalocsán nagy hírű patikus, a Grabarics úr agyvérzést kapott. Most tennap előtt találkoztam vele a ökumenikus istentiszteleten, hívő református ember, és azt mondja, már fő tudom emelni a kezemet. Már kezdek tanulni. Na mondom, ugye, minek örül az ember? Fő tudja emelni a kezét, és tud írni. Előtte meg abszolút természetes volt. Hogy annyi minden van, ami miatt hálásnak kellene lennünk, hogy megajándékozottjai vagyunk Istennek. És az előttünk járó embereknek. És ha valaki ezt fölfogja, mindjárt boldogabb ember. És arra törekszik, hogy ő maga is beálljon ebbe a sorba, hogy boldogítson másokat. Hogy tegye meg azt, ami tőle tellik a talentumainak a kamatoztatásával. Tehát az a krisztusi boldogság, amit ő mond, az eléggé spirituális és szellemi természeti, valamiképpen mindig ő hozzá kapcsol. Valamiképpen visszavisz hozzá. Személyes, maradandó, és többé teszi a világot. És akkor ez az, ami vonzani tud. Mi ugyanolyan síralmasok vagyunk keresztények, mint a körülöttünk lévő társadalom. Sokat panaszkodunk, sokat kesergünk, hát gondoljunk csak ilyen családi ebédek, vagy mi vagy. Nagyon sok panaszunk van, amiben sok jogosság is van. Hát ha egy ismeretlen bejön közénk, akkor nem mondja azt, hogy bárcsak én is köztetek lehetnék, aranyos vitézek, szép magyar leventék. Hát az olyan minek? Hát ezek mindig, mint a temetésen lennének. Ezek olyan szomorú emberek. És az a, mondjuk a szentekben ez volt a nagy, hogy néha nem volt semmiük. De volt egy alapvető optimizmusuk. És ez vonzotta a másik ember. Ez egy boldog ember. És ezt az embert, hogy így mondjam, nem iridlik. Azért, mert ő azon, hogy a másik is boldog legyen. Azt szeretné, hogy a másiknak is jó legyen. Mert pontosan azokból a életformákból, a békességszerzőkből, az irgalmat gyakorlókból, a szelídekből vonatkozóan, hogy nem félnek tőle. Mert ezeket mind végig lehetne elemezni. Tehát nem reszketnek a környezetébe, ha főnök, vagy nem kapnak gyomorgörcsöt, ha ott van. És ez a fajta ember hiányzik, ha nincs ott. Mert ő olyan, mint Szent Pál mondja, hogy Krisztus jó illata legyetek az emberek között. A szagló érzékünk, az legalább háromféle módon reagál, hogy érzi a bűzt, érzi a szagokat, és érzi az illatokat. Hát a bűzt azt senki nem szereti. Más szagoknál megoszlik, mert valaki szereti, valaki nem ennek a festéknek a szagát, vagy nem tudom minek, valaki meg nem. De valamilyen illatot mindenki szeret, a rózsáit, vagy bár, szereti az illatokat. Azt mondja, Krisztus jó illata legyetek. Megjegyzem mi, a bérmáláskor, azaz ugye, a konfirmálás nálunk, a katolikusoknál, azért van balzsam betéve a faolajban, hogy erre emlékeztessen bennünket, hogy neked Krisztus jó illatának kell lenni. Ezzel az emberrel jó együtt lenni. Lehet, hogy nem vallja pontosan ugyanazt, amit én vallok. Megmondja néha keményen azt, amit gondol, de lehet tudni, hogy ez nem alakoskodik. Ez megmondja, és nem fog a hátad mögött beszélni, ha egyszer megmondta neked. És erre az emberre lehet számítani, megbízható ember. És hiányzik, ha nincs ott. Az 50-es években volt egy általam jól ismert ember, értelmiségi volt, zsákolni ment, elvitték, vagy ilyen malomba dolgozott, de amikor már engedte a helyzete, akkor bement is, mondta, ott volt a pártitkár, meg a üzemi mindenféle nacsalnik, és azt mondta, hát nézzék, én nekem könyvelei képesítésén van, nyelveket is tudok, nem tudnának nekem adni valami értelmiségi munkát. De meg kell, hogy mondjam, én keresztény ember vagyok. Összenéztek, és maguk közt azt mondták, talán jobb is. Nem fog lopni. Ugye, nem fog lopni, ha ez magát kereszténynek így előttünk megvallja. Talán még jobb is. És annak ellenére, hogy ideológiai ellenségek voltak, tudták, hogy ebbe az emberbe lehet bízni. Vagy hát más vonatkozásban is ez számtalanszor előjön. Ugye, tehát ez nem azt jelenti, hogy milyen keep smile, boldogok vagyunk, mindenkinek igazat adunk, meg nyájaskodunk. Nem. Ha kell, megmondjuk. Az igazunkat védjük. De nem akarunk a másiknak rosszat. És ha bajba volna, segítünk rajta. Ez az igazi ellenség szeretet. Nem érzelmi dolgot. Hát ezt nem lehet megerőszakolni az érzelmi világunkat. De hogy szeressétek ellenségeiteket, amikor Jézus mondja, azt jelenti, ha bajba vagy, mint az irgalmas szamaritánus, segítünk rajta. Honeckert annak idején a nagy pártvezért, egy evangélikus közösség, ilyen diakonisszák fogadták, vagy ilyen ugye nálunk, azt lehetne mondani, nálunk az apácák, majdnem olyanok ők ott. Nem kellett a pártagoknak. De az evangélikus egyház befogadta. És ott az eszébe jutott, hogy azért mégiscsak itt van az igazi szeretet. És ezt lehetne mondani minden irányba. Rájönnek arra, hogy rátok lehet számítani. Tehát az ilyen ember hiányzik. Így lesz Krisztus jó illatává a többi ember között. És ebben sok minden benne van. Fiataloknak szoktam mondani, először is ügyelj arra, hogy hogy beszélsz. Mert az a legelső tanúságtétel, hogy vegyék észre, hogy nem vagy közönséges ember. Meg lehet mondani, sőt, én azt vettem észre, hogy néha bántóbb, ha az ember finoman mondja meg a nézeteltérését, mint hogyha mondaná egy cifrát, mert azt már megszokták. De a beszéded is árulja el, hogy nem vagy közönséges ember. Ez az tanúságtétel is. És ebben sok minden benne lehet. Hogy úgy tudsz fogalmazni, hogy az igaz mindig fölcsillantja a reményt is egy-egy nehéz esetbe. És ez is egy tanúságtétel a boldogságról, az életvitelünkről. No hát, sok mindent lehetne még mondani, de nem akarnék itten hosszú ideig elmélkedni, mert tudom, hogy vasárnap este van, és sokaknak még vannak családi kötelességei. Így azonban biztos, ha akarunk egy rossz életet, ami rosszabb, mint egy kínos, kínzó álom, legyünk keresztények fél szívvel, akkor az olyan. De a boldog akarunk lenni, teljes odaadással. Keresve ezt a krisztusi utat, és ezen az úton haladva találjuk majd meg az egységet. Mert el tudjuk mi azt képzelni, hogy összetalálkozott volna életében Teréz anya meg Albert Schweitzer, azok veszekedtek volna? Nem. És lehetne mondani tovább. Pedig, hogy az egyik protestáns volt, a másik katolikus. És mind a kettő sugárzott valamit magából. És valahol itt van nekünk az egység útja is. Hogy egyre jobban megyünk Jézus Krisztus után, mint a mai nap katolikusoknál ma van pálfordulás. Futok utána, nem mintha elértem volna, de Krisztus engem megragadott, és megyek utána. És hasonló akarok lenni hozzá. És bár tudjuk, hogy az életünk olyan, hogy sose leszünk tökéletesek olyanok. Olyan, mint az aszintotikus görbe, algebrába, vagy közelít hozzá, de sose éri el itt a földi életbe. De mégis hasonlítani akarunk Krisztushoz. És közöttünk minél több Krisztushoz hasonló ember lesz, annál inkább közelebb megvalósul az egység. Megkérdezhetnénk, Jézus boldog volt? Sose volt boldogtalan. Lelkének a derűjét sose veszített el. Egy pillanatra talán igen. Amikor azt mondta, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De ez is értünk történt, mert ott átéli azt az életállapotot is, amit egy istentelen ember átélhet. De utána mi lesz? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A lelkének a derűjét sose veszítette el. És hát nekünk is ezen az úton kell haladnunk keresztény embereknek, és nem hiába valók ezek az egységhetek, mert előbbre jutunk. Egy zöld mező zöld fűszálakból áll, minél több zöld fűszál, minél több boldog ember, minél több tanúságtevő, Krisztusban hívő és szerinte élő ember lesz közöttünk, annál inkább meg fog valósulni az egység. És ezen a héten most kifejezetten is imádkozunk, de az év többi napján is jusson eszünkbe, hiszen nem azért tesszük ezt, hogy hát itt van ez a szekularizált, istentelen világ, hát fogjunk össze, mi legalább kevesen, azt győzzük le az istenteleneket, pogányokat, szekularizáltakat. Viribus unitis, mint mondták a katonák, egyesült erővel. Nem azért, hanem Krisztusért. Mert ő azért imádkozott az utolsó vacsorán, hogy a benne hívők egyek legyenek, és ebben az egységben és közös tanúságtevésben élve elhiggye a világ, hogy Jézus Krisztust az Atya küldötte. Amen.